MAPS 3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Fertálymester szobrot avattak Egerben, sikeresnek ítéli első évét Gyöngyös polgármestere, jön a második miskolci gyógynövény konferencia, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Újabb értékkel gazdagodott Eger, a Maklár második negyed fertálymesteri közösségének kezdeményezésére méltó emlékhely született a Hadnagy és Kertész utca körforgalmában. Kis István fafaragó népi iparművész alkotása a város összetartását és közösségeinek erejét jelképezi, és immár az arra járók figyelmét is felhívja arra, milyen fontos a helyi közösségek munkája Eger mindennapi életében. Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az új emlékhely, a Fertálymester szobor létrejöttéhez. Kívánom, hogy ez az alkotás legyen sokáig a város szépségének, összetartásának és közösségeink erejének maradandó jelképe. Hálás vagyok mindazoknak, akik időről időre tesznek azért, hogy Eger egy vármegyeszékhelyhez méltó képet mutasson. Mi egriek együtt formáljuk azt a várost, amelyre büszkék lehetünk, fogalmazott. Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya kiemelte, a fertálymesterség hagyománya több száz éves múltra tekint vissza Egerben. Bár egy időre háttérbe szorult, immár több mint három évtizede újra aktív része a város közösségi életének. A mozgalom képviselői szerint a fertálymesterség azokat az értékeket őrzi, amelyek évszázadokon át segítették az egri polgárokat a nehéz időkben is, a közösség, a hit és a kitartás erejét. A most felavatott szobor ennek a szellemiségnek állít maradandó emléket. Az új köztéri alkotás nem csak dísze, hanem üzenete is Egernek, az egység, az értékteremtés és az összefogás jelképe lett a város egyik forgalmas pontján. Városszerte megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Egerben. Az önkormányzat három ütemben végzi a javításokat, az első szakaszban közel 60 kátyút tüntetnek el, a következő ütemekben pedig további több mint 200 kerül sorra, írják Eger hivatalos közösségi oldalán. A város összesen 30 millió forintot fordít az utak rendbetételére, a munkálatok során a legrosszabb állapotú szakaszokat részesítik előnyben. A felújítás lakossági bejelentések és a képviselők bevonásával készült felmérés alapján zajlik. A szakemberek a tervek szerint november 14-ig minden ütemet befejeznek, a városvezetés arra kérte a közlekedőket, hogy legyenek türelemmel, amíg a munkálatok tartanak. Gyöngyös polgármestere értékelte az elmúlt 12 hónap eredményeit. Szókovács Péter szerint az önkormányzat egyik legfontosabb feladata az volt, hogy stabilizálja Gyöngyös költségvetését és pénzügyi helyzetét. A cél a felelős gazdálkodás és a kiszámítható működés megteremtése volt, amit a városvezetés szerint sikerült elérni az elmúlt évben. Szókovács Péter polgármestert tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A székfoglaló és az eskütétel óta egy év telt el. Akkor átvett egy városvezetést egy új testülettel. Ebben a részben volt rögtön egy költségvetési áttekintés, volt rögtön egy helyzetelemzés, volt rögtön egy értékelés, akkor most arra kérem, hogy mondja el, hogy hogyan látja Gyöngyösnek ezt az elmúlt egy évét ebből az aspektusból.
Igen, ugye 2024 októbere és 2025 októbere között valóban 12 hónap telt el. Az átadás-átvétel folyamata az egy jogilag leszabályozott közigazgatási eljárás. Ezt lehet jól csinálni, lehet a szabályoknak megfelelően csinálni, azonban egy átadás-átvétele egy ilyen szintű városnál azt gondolom, hogy sokkal több kell, hogy legyen. Az átadás-átvétele jogilag lezajlott, azonban azt láttuk, hogy ahhoz, hogy jobban ismerjük, átlássuk a folyamatokat, egy olyan átvilágítással kell kezdenünk, ami valós képet ad mind a hivatal, mind az önkormányzati cégek, mind akár a jogi és a pénzügyi helyzetről is. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk, hogy honnan indultunk, így tudjuk megtervezni azt, hogy hová is szeretnénk érkezni, milyen szakaszokat kell magunk előtt megtervezni.
Ugye a költségvetési hiánnyal is szembesültek, és egyébként is ugye a befizetések és az egyebek, azért ez rögtön okozott egy ilyen felszíni helyzetelemzést. Ennek akkor most hogy áll a szénája?
Hát nem egyszerű megfogalmazni ezt egy város tekintetében, de talán úgy a leginkább látványos, mint egy családi olyan jellegű kasszát látni, és talán itt tudja legjobban elképzelni a lakos. December utolsó napjaiban, amikor kértem a napi pénzügyi jelentést, akkor azt láttuk, hogy Gyöngyösváros folyószámláján 28 millió forint van. Ez egy város tekintetében ez egy hihetetlenül alacsony összeg. Nagyon-nagyon nagy volt a kintlévőségünk. Számos szolgáltató fele volt 30 napnál régebbi lejárt számlánk. Tehát az egyensúlyi helyzetet abszolút erről a pozícióról kellett kezdeni. Ezért tartottuk nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy az idei évben nagyon-nagyon szigorú költségvetési elvek mentén építsük fel, és szerezzük vissza azt az egyensúlyt, azt a fajta biztos pontot, ami egy város költségvetésének szempontjából elengedhetetlen. Itt mindenféleképpen el kell mondanom, és köszönetet kell mondani a lakosságnak, hogy ebben ők is partnerek voltak. Azt gondolom, hogy köszönetet lehet mondani a képviselő testületnek is, mert bár voltak viták, de azt ők is látták, és tűpontosan látták, hogy ezekből a számokból mindenféleképpen azt kell tudnunk elérni, hogy a 2026-os évet egy egyensúlyi állapotban kezdje meg a város.
A Miskolci Egyetem egészségtudományi kara november 14-én és 15-én rendezi meg a második Miskolci gyógynövény konferenciát. A rendezvényre mindenkit várnak, aki érdeklődik a gyógynövények, a természetes gyógymódok és az egészségmegőrzés iránt. A tavalyi első alkalommal megtartott konferencia nagy sikert aratott, és számos értékes előadást hallhattak a résztvevők. A program idén is a gyógynövénykutatás legújabb eredményeire és a hagyományos terápiákat kiegészítő módszerekre helyezi a hangsúlyt. A szervezők célja, hogy a konferencia hosszú távon országos és nemzetközi szakmai fórummá váljon. A részletekről Pász Norbert, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának intézeti tanszékvezetője adott tájékoztatást.
Nagyon nehéz összehívni a különböző szakembereket, a gyógynövényekkel foglalkozó szakembereket az országban, illetve nagyon nehéz volt egyáltalán felvenni velük a kapcsolatot. És ez volt az egyik oka, ami elindította a gyógynövény konferenciának a megszervezését, hogy egy olyan szakmai fórumot hozzunk létre itt a Miskolci Egyetem szervezésében, ahol ugye az ország különböző részéről, illetve határon túlról is érkezhetnek a szakemberek, és átadhatják a tudásukat akár egymásnak a különböző kutatásaikkal, oktatási anyagaikkal kapcsolatban, illetve ugye az érdeklődő hallgatóságnak is, hiszen nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a konferencia iránt. Ez abból is látszik, hogy tavaly, illetve az idei évben is körülbelül 3 nap alatt betelt a jelentkezési létszám, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan le kellett zárnunk a jelentkezéseket, de nagyon-nagyon jó látni, hogy ekkora érdeklődés van, és ugye az országból mindenhonnan érkeznek mind az előadók, akár Pécsről, Debrecenből, Miskolcról helyből is lesznek, érkeznek Kárpátaljáról is majd egyébként előadók, illetve a hallgatóság szempontjából is nagyon-nagyon vegyes az érdeklődés, mármint olyan szempontból, hogy mindenhonnan érkeznek szintén, és minden területről érkeznek. Ugye a jelentkezéskor bekérjük azt is, hogy honnan érkeznek, milyen beosztásból vagy éppen munkahelyből, és nagyon jó látni, hogy akár nem csak gyógyszerészek, orvosok jelentkeznek, természetgyógyászok, hanem olyan érdeklődők is, akik egyébként akár közgazdászok, pedagógusok, de érdekli őket a gyógynövények használata, illetve ismerete, és emiatt ellátogatnak ugye a rendezvényünkre. Rengeteg érdekes előadással készülünk az érdeklődők számára. Ugye 5 szekcióban körülbelül 20 előadást hallgathatnak meg majd az érdeklődők, lesz 2 plenáris előadás is, egy professzorul fog majd elkezdeni, Máté Ákos professzorul majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, illetve a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke, Ciabusz Zoltán fog majd elkezdeni plenáris előadással, nagyon-nagyon érdekes előadások lesznek. A szekció előadásokban pedig 5 szekcióban hallgathatják meg majd az érdeklődők az előadásokat, lesznek szekció előadások többek között a gyógynövények termesztéséről, gyűjtéséről, feldolgozásáról, felhasználásáról, egyéb gyógynövényekhez kötődő szakterületekről, illetve a gyógynövény turizmus és gyógynövény pedagógiának a területéről is. Idén már igyekeztünk még inkább kibővíteni az előadóknak a körét, még több előadót, illetve illetve más területekről is igyekeztünk a gyógynövényekhez kötődően meghívni az előadókat, és hát szeretnénk ezt majd még tovább bővíteni nyilván. A tavalyi első konferencia nagyon-nagyon sikeres volt, jó sokáig tartott egyébként, tehát egy olyan délután 5 óráig tartott reggel 9-től. Ugye nem is tudtunk ott azért annyira sok előadót meghívni, ezért jött az ötlet, hogy ugye idén 2 naposra szervezzük, aztán lehet, hogy ez még fog a későbbiekben még több napra is majd bővülni, hogyha még több előadó fog majd jelentkezni a konferenciára. Maga a konferencia az, ugye, ahogy említettem, a két plenáris előadással kezdődik, illetve nagyon-nagyon sok neves szakember mellett még olyan személyek is fognak majd elérkezni ugye a konferenciánkra, mint például Novák Irén helyettes államtitkár asszony, aki megnyitja majd a konferenciánkat, illetve professzor dr. Horváth Zita rektorasszony is fog majd érkezni a megnyitóra a konferenciára, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyien ellátogatnak majd, mint érdeklődők, mint pedig szakemberek és minden területről az érdeklődők. A konferenciához kötődően ugye nagyon sok gyógynövényes irányba történő fejlesztés történt egyébként a Miskolci Egyetemen és az egészségtudományi karon. Ezeket szeretnénk majd a konferencia keretében akár már jövőre bemutatni majd a résztvevőknek is, ugye akár az egyetemnek az új gyógynövénykertjét, vagy pedig ugye a gyógynövény tanácsadó szakhoz kötődő rengeteg hallgatót, akik sikeresen mondjuk elhelyezkedtek már azóta a képzés elvégzése után. Maga a képzés egyébként most már a második évfolyamnál tart, és érkeznek be a jelentkezések ma a harmadik évfolyamra, úgyhogy oda is szeretettel várjuk az érdeklődőket, ez ugye februártól fog majd megint indulni.
Minden szentek és halottak napja idején idén is a temetői járatok segítik az egri lakosokat. Az önkormányzat és a helyi közlekedési szolgáltató október 31-e és november 2-a között módosított menetrenddel sűrített járatokkal biztosítja, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson a temetőkbe. Az önkormányzat és a közlekedési szolgáltató a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is temetői járatokat indít tehát. Október 31-én csütörtökön tanszünetes munkanap lesz, ezért a 13-as járat ezen a napon is közlekedik 7 és 18 óra között. November 1-én és 2-án, szombaton és vasárnap aztán a helyi járatok a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek, de kapacitásbővítése is sor kerül. Egyes 7A járatok meghosszabbított útvonalon 7-es jelzéssel a Tesco-ig közlekednek, 2 plusz 7-es járat indul a Tesco-tól a Vécsei Völgybe a késő délutáni időszakban. A 13-as vonalon fél óránként járnak a buszok 8 és 18 óra 30 perc között a Lajosváros Tesco útvonalon. A módosított menetrendek célja, hogy a temetők a nap folyamán folyamatosan, zsúfoltság nélkül megközelíthetők legyenek. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet, sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 27-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap bemondóját Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén 16. alkalommal rendezték meg Bodrog keresztúron a Mindszent havi mulatság elnevezésű gasztrokulturális programot. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum adott otthont az Országos Vállalkozás Ismereti Roadshow egyik állomásának. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Nyíregyházi Szakképzési Centrum adott otthont az Országos Vállalkozás Ismereti Roadshow egyik állomásának. A rendezvény célja, hogy elsősorban a 15 és 25 év közötti fiataloknak adjon tudást, inspirációt és gyakorlati útmutatást saját vállalkozásuk elindításához. Gurbánné Pap Mária főigazgatót hallják.
88 fiatal regisztrált erre a mai napra, 17 és 25 éves korosztály. Van közöttük, aki a szakképzési centrumokban végzett, hiszen a toborzás során együttműködtünk a Kisvártai és a Mátészalkai szakképzési centrumban, és nyilván a három szakképzési centrum végzős tanulóinak is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy részvegyenek ezen a kurzuson, illetve a mentorálásban.
Dr. Pálmai Gergely, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár a megnyitón hangsúlyozta, 2020-ban úgy alakították át a magyar szakképzési rendszert, hogy az a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig mindenki számára biztosítson karrierutat és fejlődési lehetőséget.
Habár a szakképzésben van olyan tantárgy, ahol a pénzügyeket, vállalkozásismereteket tanítjuk, de azt gondoltuk, hogy egy olyan vállalkozásismereti roadshow, ahol adunk egy kis mankót, egy kis szempontrendszert a fiataloknak, az mindenképpen a segítségük lehet, és hát olyan előadókat is meghívtunk, akik a saját példájukon keresztül tudják bemutatni, hogy hogyan lehetnek fiatalként sikeres vállalkozók, azok, akik akár a szakképzésben most végeznek, akik akár az elmúlt években végeztek, és még most érett meg bennük ez a döntés, és ne felejtsük el, hogy a munkáshitel ennek a korosztálynak elérhető, ugye ez idéntől lett elérhető Magyarországon, és ez egy 4 millió forint keretösszegű, maximális 4 millió forint keretösszegű, szabadon felhasználható, kamatmentes hitel.
Dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza megyei jogúváros alpolgármestere kiemelte, a szakképzési centrumból kikerülő fiatalok előtt számos karrier lehetőség nyílik itthon is.
Új befektetők jelentek meg. Itt 4.0-as ipari technológiával foglalkozó cégek fognak a munkaerőpiacon megjelenni leendő munkáltatóként, keresik a kapcsolatot a szakképzési centrummal a duális képzés vonatkozásában, és van már olyan, amely a próbaüzemet is elkezdte, hiszen október 1-ével a Boysen Kft., amely a BMW-nek fogja a akkumulátor tartó takaró lemezeket beszállítani, elkezdte a próbaüzemét. 400 munkahelyet fog létrehozni.
Idén 16. alkalommal rendezték meg Bodrog keresztúron a Mindszent havi mulatság elnevezésű gasztrokulturális programot. A többnapos esemény szervezésében Oroszlán részt vállalta Gapa mezőgazdasági ZRT és csapata is. Gál András Levente tulajdonos elmondta, az őszi időszak terhelt heteket jelent a borászok számára, így igyekeztek levenni a vállukról a terheket és lehetőséget biztosítani számukra a megjelenésre, meg annyi kulturális program kíséretében.
A rendezvény érdekes időzítésben van, hiszen ilyenkor a borászok zöme azzal van elfoglalva, hogy jól sikerüljön a szüret és minél hamarabb biztonságban tudja az idei termést. Ennek megfelelően beszéltünk a helyi borászokkal, hogy jelezték, hogy nagy segítség lenne, hogyha egy kicsit levennénk a szervezés terhét a vállukról. És ugye az Edutus Egyetem, aminek a székhelye egyébként Tatabányán van, tehát jó messze innen a Dunántúlon, de az elmúlt időszakban a Szerencsi Szakképző Centrummal együtt élelmiszeripari területen fogunk együttműködni, illetve itt, ahol most állunk is, Bodrog keresztúron a Kossuth-Lajos utca 95-ben, 97-ben egy kampusz fog létrehozni az Edutus Egyetem, tehát egyfajta jó bemutatkozási lehetőségnek tekintjük, hogy idén mi szervezzük meg a mindszenthavi mulatságot, azzal, hogy az a 20 partner, amiben vannak éttermek, 8 borászat, ecetmanufaktúra, és így tovább, helytörténeti kiállítás. Nyilvánvalóan elsősorban nekik dolgozunk, hogy hírül vigyük ezt, voltak újdonságaink, hogy minden ilyen borköré szervezett szabadidős rendezvénynél a közlekedés eljutás AB pontba a KRESZ szabályai szerint okozza a legnagyobb fejtörést. Tehát egy újdonság, hogy idén a szerencséjektől béreltünk egy nagyon jó kis dottót, egy kördottót, ami körbe megy, egy 10 kilométeres körben lévő minden 20 helyszínt érintve. Lehet e-bike-ot is, meg hagyományos bringát is bérelni, túravezetőink lesznek, mert hiszen nagyon kellemes kerékpáros távolságon belül lehet elérni a különböző helyszíneket. Nyilvánvalóan a mulatsághoz hozzátartozik a zene, illetve a tánc. Ennek megfelelően már tegnap egy nagyon hangulatos blúzest volt a Botpincészetben. Ma délután jön a Bodrog Tánc Együttesnek az ifjúsági csoportja, a Pacurkák. Több olyan szereplője van, aki borászoknak a gyermekei. Illetőleg ezt követően Hoppá Mihály Band fog nekünk muzsikálni estig, és utána mindenki el tud menni még egyébként vacsorázni. Kézműves sajt, itt mögöttem már készülnek, ott malac sült el. Vasárnap ismét van zene, hiszen azért mégiscsak Rákóczi ország részében vagyunk, tehát illő, hogy az ő szellemét is megidézzük kellemes tárogató muzsikával, és szintén újdonság lesz vasárnap délelőtt, hogy ugye kicsit addit ideidézve 7-8 borász összehajol, ugye értékeljük az idei évet, hiszen túl vagyunk a szüreten, akkor már tudjuk látni, hogy mi volt mögöttünk időjárásban, növényvédelemben, munkaerőben és így tovább.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az egri érsekség munkatársai Ternyek Csaba érsek vezetésével 2 zarándoklaton vettek részt október 23-a és 25-e között. Zarándoklatuk egyik céljaként Csepelényi György páros szerzetes boldoggalvatás időszakában a vértanú két helyszínét látogatták meg, Felső Elefántot, ahol szerzetesi örökfogadalmat tett, és Mária Völgyet, ahol alperjelként a kolostor vezetője volt, mielőtt füzéri plébános lett. Mindkét helyszínen megemlékeztek az egykori pálos szerzetes és szónok életéről. Szentmisében kérték mielőbbi boldoggalvatását. A zarándokút másik célja Prága volt, ahol a Gyónyási Titok mártírja Nepomuki Szent János sírja előtt imádkoztak a Gyónyási Titok sérthetetlenségének megőrzéséért. Az utóbbi időben ugyanis olyan törekvés látott napvilágot, melyben a Gyónyási Titok megsértését követelnék a katolikus papoktól. A Gyónyási Titok megőrzését minden pap felszentelésekor élete kockáztatás árán is vállalta. A Szent Henrik és Kunigunda templomban bemutatott szentmise prédikációjában elhangzott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának közleménye is a Szent Gyónás védelmében. Balga Zoltán, a prágai magyar katolikusok plébánosa megerősítette, hogy keresztény múltunk közös gyökerei ma is összetartanak minket. A zarándokok végig sétáltak az aranyművesek utcácskáján, a Károly hídon, a prágai belváros szűk sikátoraiból nyíló tágas terekre jutva nem haboztak megkóstolni a finom cseh söröket sem, írta beszámolójában Juhász Ferenc pasztorális helynök. Október 25-én konferenciát szerveztek Kaposváron, az ünnepi szentmise főcelebrásai szónoka Erdő Péter bíboros prímás volt. A főpásztor ugyanazon a napon a plébániai unió Kaposvár papjaival együtt a plébánia kápolnájában rózsafüzért imádkozott a békéért, és október 27-től csatlakozva 14. Leó pápa felhívásához 9-edre hív minden hívőt. A Vörös Péter, Kis Iván Csaba és Antal Zsolt által közösen vezetett plébánia kápolnájában Erdő Péter bíboros a következő felhívást tette a rózsafüzér imádság elején. Október is a szűzanya hónapja, ilyenkor az egyház nap mint nap elimádkozza a rózsafüzért. Kövessük Leó pápa felszólítását, aki az idén arra kért minnyájunkat, hogy októberben és azután is mondjunk rózsafüzért a békéért. Ez az a szándék, amire a mai nap imádkozni szeretnénk, és ez az a szándék, amire kérem, hogy aki csak teheti, október 27-e hétfőtől kezdve 9 napon keresztül imádkozzon el 10 rózsafüzért, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál titokkal a békéért, amire oly nagy szükségünk van, az igazi békéért, ami végül is Isten ajándéka, fogalmazott Erdő Péter. Katona István püspök október 21-én kedden késő este visszaadta lelkét a Teremtő Istennek, értesítette a Magyar Kurier szerkesztőségét Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, 1989. decemberében szentelték püspökké a Váci Egyház megye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya II. János pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Missziós vasárnap ünnepelték Sárospatakon a Bazilika Minor cím kihirdetésének 18. évfordulóját. Az ünnepi szentmisét Juhász Ferenc pasztorális helynök végezte, aki beszédében kitért a missziók mai jelentőségére, amelynek egyik fő helyszíne Európa.
Ma, amikor missziós vasárnap van, már régen nem azokra a távoli tájakra gondolunk, más kontinensekre, ahová a keresztény világ egykor elküldte követeit, hogy az ott élőket tegyék keresztényé. Ma inkább fordítva éljük meg ezt. Ma inkább azt éljük át, hogy azok, akik egykor a missziós területek és kontinensek voltak, ma megjelennek a keresztény gyökerű Európában. Jelen pillanatban 11 olyan kispap nevelődik a szemináriumban együtt a neokatekumenálusokkal, akik Venezuelától, Fülöp-szigetektől, minden Kongóból, minden tájáról a világnak itt vannak, és hála Istennek, hogy itt vannak, mert felfrissítik és megerősítik az európai kereszténységünk, vagy a magyar kereszténységünk lassan elfáradó erejét.
A Sárospataki Bazilikában megtartott szentmise egyben egy admissziós fogadalomtétel ünnep is volt. Poncsák Ferenc, az egyházközség világi elnöke, hamarosan a diakónusz szentelés által belép a papirendbe. Szándékát és elköteleződését nyilvánította ki a fogadalomtételével, mondta el Bereckei Miklós plébános.
Ferenc testvérünk hosszú évek óta lelkipásztori munkatársként, akolitusként tevékenykedik az egyházközségben. Az elmúlt időkben elvégezte Egerben az ehhez szükséges képzéseket, és mindennapi munkájával tevékenyen segíti az egyházközség életét. Ő az, aki vasárnaponként velünk együtt, a papsággal együtt elindul, és a környező településeken ige liturgiát tart. Most az utóbbi időben már három helyen is. A diákonus elsődleges küldetése, hogy Isten igéjét hirdesse. Aztán kiszolgáltathatja a szentségeket. Keresztelhet, eskedhet, kiszolgáltathatja az eukarisztiát, és részt vehet az egyház más tevékenységeiben is, többek között a végső búcsúztatásnál is ott lehet, és vezetheti azt. A diákonus, hogyha azt kérdeznénk, hogy mi az, amit nem végezhet még, ugye a papirendnek az első lépcsőjén jár, és ő ebben is marad, hiszen állandó diákonusként, nős emberként végzi ezt a tevékenységet, ugye nem mutathat be szentmisét, és nem szolgáltathatja ki a bűnbocsánat szentségét.
Missziós vasárnap ünnepelték Sárospatakon a Bazilika Minor cím kihirdetésének 18. évfordulóját, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében október 30-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncerteket is tartották már, és készülnek még egyel. November 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Szombaton délelőtt ünnepi megemlékezést tartottak Tihanyban Boldog IV. Károly király hazánk utolsó koronázott uralkodója tiszteletére. Az esemény a IV. Károly kálvárián elvette kezdetét, ahol a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület tagjai adtak tiszteletet és helyezték el a megemlékezés koszorúit. A rendezvényen jelen volt Babák László nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke, Szűcs Lórán dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságának vezetője, valamint Muha Lajos ezredes, az egyesület titkára és elnök helyettese. A kálváriánál elhangzott ünnepi beszédében Muha Lajos ezredes méltatta Boldog IV. Károly király példamutató életét. Nem csak uralkodó volt, hanem a nemzet szolgálatában állt, rövid élete és uralkodása során megőrizte méltóságát és hűségét, példát mutatva mindannyiunknak, fogalmazott. Az ezredes hangsúlyozta, a katonai hagyományőrzés nem pusztán múltidézés, hanem élő kapcsolat múlt, jelen és jövő között. Amikor magunkra öltjük a korhű egyenruhát, nem jelmezt viselünk, elődeink emlékét, bátorságát és áldozatát hordozzuk tovább. Az egyenruha méltóságot sugároz és arra emlékeztet, hogy a szabadságot nem adták ingyen. Az ezredes szerint a hagyományőrzés nem csupán a katonai közösség ügye, hanem a nemzeti összetartozás egyik alapja. Ahogyan Boldog IV. Károly király is hitet tett a haza mellett, úgy ma mindannyiunk feladata megőrizni és továbbadni azokat az értékeket, amelyekre a nemzetünk épül. A beszédet követően az ünneplők a tihanyi apátsági templomba vonultak, ahol ünnepi szentmisét mutatott be Havasi Bálint László, a Tatai Szentkereszt felmagasztalása templom plébánosa, a bencés atyák koncelebrálásával. A szentmise kezdetén Mihály Jeromos Perjel, a tihanyi bencés közösség előjárója köszöntötte az ünneplőket. Kérjük ma Boldog IV. Károly közbenjárását, hogy adjon az Úr békességet nemzetünknek és az egész világnak. Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják őket. Havasi Bálint László a liturgia bevezető részében elmondta, nagyon örül, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy közösen imádkozzanak. Mi, akik itt a földön élünk, a zarándokegyház tagjaiként, együtt a mennyországban lévő testvéreinkkel, a szentekkel, köztük Boldog IV. Károllyal. Kérjük őt, hogy imádkozzon értünk az Isten trónusánál, és támogassa népünket, hogy békében élhessünk. Ezt a szentmisét a világ békéért ajánlom fel, mondta. Prédikációjában az ünnepi szónok a béke evangéliumi üzenetét állította középpontba, Károly király életpéldáján keresztül. Tatáról jöttem, abból a városból, ahonnan őt, szabadságától és jogaitól megfosztva idehozták, innen pedig már száműzetésbe vitték tovább, idézte fel. A szentekről szólva hangsúlyozta, a szentek nem csak pártfogóink, akik imádkoznak értünk, hanem példaképeink is, tőlük tanuljuk meg, hogyan lehet tisztán, hittel és békében élni. A prédikáció központi üzenete Károly király béke szeretete volt. Károly király a béke embere volt, egy háború közepén szakított a győzelem jelszavaival, mert ő nem a győzelmet kereste, hanem a békét, és ez az, ami az életébe került. Károly király példáját így foglalta össze, ő egy olyan búzaszem, amely a földbe hullott és elhalt, de százszoros termést hozott. A béke nem megy küzdelem nélkül, de a harcot nem másokkal, hanem saját magunkkal kell megvívnunk. Havasi Bálint László végül arra buzdított, hogy a tihanyi apátság hófehér falaihoz hasonlóan életünk is legyen világító torony. A mi életünknek is így kell világítani az emberek között, hogy látván a mi jó cselekedeteinket, magasztalják mennyei atyánkat. A szentmise után a résztvevők átvonultak a királyi pár tihanyi szobájához, ahol 1921. október 26-a és 31-e között tartózkodtak. A márvány emléktábla megkoszorúzása után a megemlékezés a király szobában folytatódott. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun
A régió sportja.
A felnőtt kardozók a magyar kupafordulóval kezdték a 2025-26-os válogatási szezonjukat. A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn kapusával a magyar válogatottban a közelmúltban bemutatkozó és Portugália ellen remekül védő a borsodi pár száz lelkes faluból Zubogyról származó Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a felcsútiak kapusedzője Mitring István. 130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A felnőtt kardozók a magyar kupa fordulóval kezdték a 2025-26-os válogatási szezonjukat. Az UTE vívó termében minden nagy esélyes pástra lépett, így a debreceni battai Sugár Katinka sem hiányozhatott. Battai évek óta esélyesként vesz részt ezen a hazai eseményen, ám ezúttal az elődöntőben kikapott a vasas versenyzőjétől, a későbbi győztes Spies Annától. Így bronzérmes lett. Ami a többi debreceni vívót illeti, Kis Abigél, Kónya Csenge és Eila Glotte is a nyolcad döntőig jutott. A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn kapusával a magyar válogatottban a közelmúltban bemutatkozó és Portugália ellen remekül védő a borsodi pár száz lelkes faluból Zubogyról származó Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a felcsútiak kapusedzője Mitring István. Most őt hallják.
Őket abban az időben, abban a helyzetben tudtuk kiválasztani, amikor olyan korosztályt kezdtünk el itt az akadémián edzeni, felkészíteni, ahova tudtak csatlakozni, és ezáltal megkapták azokat a fokozatos lépéseket. Természetesen a tehetségük is meg volt hozzá, mondani se kell, de hát nagyon sok dolog közre játszik azért az úton, amíg az ember elé felnőtt korig. Nálunk a képzés U14-ben kezdődik, tehát 13 éves korban. A Balázs került hozzánk ebben az időszakban, az Ármin azt hiszem egy évvel később, tehát ilyen 14 éves volt, amikor Győrből ide került, és hát mind a ketten kifejezetten jó adottságokkal rendelkeztek, természetesen nagyon sok perspektíva van, amit nézünk, olyan tulajdonságok, amiket természetesen a kapus dolgoz kell. Itt inkább az Ármint emelném ki, mert ő neki van, volt az az áldott tehetsége, ami arra predesztinálta, hogy ő belőle mindenféleképpen olyan szintű kapus lesz. Ugye természetesen ezt nem tudhattuk, hogy ideig el fog jutni ilyen lehetőség elé. A Balázs egy kicsit ilyen középkorosztályban élő típus volt, akkor nőtt meg, akkor kezdett erősödni. Voltak problémái is, igen, a gyors növekedésből adódóan, amit aztán utána hónapokra késett és kezelnünk kellett. A rehabilitáció nagyon sokat segített neki, megerősítette a vázizmát, és onnantól kezdve egyenes útja volt láthatólag így előre, amit vizionáltunk a felnőtt csapatig. Nem véletlenül játszanak már NB3-ba, NB2-be előtte mérkőzéseket, de ezek a lépcsők, ezek mindig úgy indulnak, hogy kinek rövidebb, kinek hosszabb belerázódási idő, tehát én szép szóval mondva, nem feltétlen ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani az első hetekben, hónapokban, mint amit utánpótlás szinten felnőtt futball. Teljesen másról beszélünk, sokkal több korosztályt fog össze, magasabb szintű játékosokkal találkoznak, erősebb birommal, komolyabb taktikai feladatokkal, tehát itt majd a mérkőzés teljesítmény, ahol kicsúcsosodik. Ők ezt, de szerintem mindenki, akivel dolgoztunk, ezt az első lépéseket, ezt, hát hogy mondjam, ilyen átmeneti időszakként kezelik. Nagyon jó páros, nagyon jó barátok, nagyon jól ismerik egymást. Amikor az embernek egy tanítványa eljut odáig, hogy ilyen lehetőséget kap az élettől, büszkék voltunk. Nagyon sokat beszélgettünk a szülőkkel, akkor is, amikor ez sikerült, akkor is, amikor az NB1-es első lépéseiket megtették. Az embernek vannak érzelmei és érzései, és akkor, amikor ilyenek történnek, akkor azért persze kihúzzuk magunkat 3 napig, aztán utána fókuszálunk azokra a dolgokra, amik jönnek utánuk, tehát nem párnázzuk ki a hátunkat, és hátra dőlünk, fölcsapjuk a lábunkat az asztalra, nagyon sok dolog van, nagyon sok ilyen jellegű tehetség van Magyarországon, nem csak nálunk, ki kell hangsúlyozni, nagyon sok klubban látok olyan potenciális játékosokat, kapusokat, mezőjátékosokat az utánpótlásba, akik nagyon szép jövő előtt állnak.
Mitring István beszélt a két játékossal való jelenlegi kapcsolatáról is.
Ezt se lehet érzelmek nélkül nézni. Tehát amikor az ember beáll, nem vagyok nyugodt, leülök, nézem, látom, érzékelem a teljesítményüket. Természetesen nem úgy, hogy ugye nem mi edzük őket, nem mi kezeljük, mi nem beszélünk nap, mint nap, de heti kapcsolatban vagyok a srácokkal, és most ez kicsit sosodik majd abban, hogy decemberben meglátogatjuk őket. Én páros út a kapusedző kollégáimmal szerveztem egy utat, ami a Blackburnhoz és a Liverpoolhoz. Majd egy hétig kint leszünk, és egyik másik helyszíneket látogatjuk. De hát tehát én büszke vagyok. Tehát persze izgul az ember egy kicsit, látja, hogy kikkel el szembe, tehát azért egyiknek sincs könnyű dolga, bármilyen szinten, 21-ben és felnőtt válogatottban. Tudjuk, hogy miknek kell megfelelni, mi az a szint, amit elvárnak tőlük, azért egy kis izgalom azért van bennünk.
Elárulta azt is, Pécsi Árminnak milyen esélye van jelenleg a Liverpool első csapatában szerepelni.
Ha visszanézzük azt, hogy milyen projektek tálaltak neki, az a szerződés tervezet, amit ők aláírtak, és az 5 éves projekt az arra irányul, hogy még nem. Tehát ők is látják, persze lehetne dobálózni, hogy igen, ezen a mérkőzésen ő is vétetett volna, kevesebb dolga volt, ezt meg tudta volna csinálni, mint az Alisson, de nem, tehát ő még felkészülési időszakban van, átállási időszakban van, izomfejlesztést, törzserőfejlesztést, taktikai, technikai dolgoknak a csiszolásán van az, hogy eléri azt a szintet, türelmetlenek ne legyünk, mert örüljünk neki, hogy ott van, és ilyen helyeken, ilyen emberekkel és ilyen kollégákkal dolgozik, és szurkoljunk neki, hogy meg tudja lépni ezt a lépést.
Tóth Balázs első számú kapussá nőtte ki magát a Blackburnben, sőt azóta már a válogatott kapujában is kiválóan szerepel. Erről is elmondta véleményét.
Hát a felnőtt válogatott kerettagság, és ezen belül az, hogy első számú kapusnak titulálnak bizonyos mérkőzéseken, azért ezt feltételezi azt, hogy a menedzserek notesze is jobban kinyílik. Blackburn is így volt. Tehát nem ő volt az első számú kapus, nagyon sokat dolgozott rajta, beszéltünk, szenvedett, és küzdött abban, hogy meg tudjon felelni a kívánalmaknak. Én szerintem ez a folyamat ugyanilyen a válogatottnál is. Tehát ugyanazok a konkurenciaharcok megvannak, ugyanolyan jó teljesítményű kapusok állnak mögötte, és ugyanúgy be kell bizonyítani azt, hogy neki ott a helye, és bizalmat szavazzon neki az edző. A menedzserek dolgoznak, nekik nem kell mondani semmit. Jönni fog, biztos valami ajánlat, meglátjuk.
Beszélt a magyar kapus utánpótlásról is.
Nagyon régóta ugye utánpótlásban dolgozó edző vagyok, és ugye járva az országot, illetve határon túli akadémiákat is, illetve partnercsapatainkat, látom azokat a magyar potenciális tehetségeket. Itt most nevet hadd ne mondjak, de minden nagy klubnál, minden akadémiánál, mindenhol van olyan korosztályos kapus, aki potenciális jelölt ezekre a feladatokra, hogy ebből ki fog kinőni, és kinek lesz lehetősége, azt még most nehéz taglalni, de hogy nekik is lesz konkurenciájuk pár éven belül, az biztos.
130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Békési István könyvét a napokban mutatták be a Versegi Ferenc könyvtárban. Békési István szerzőt hallják.
1970-80-as években akkor volt a csúcs. Mind a három fegyvernemben, mind a törben, párbajtörben és kardban első osztályban voltunk. Tehát azt lehet mondani, a teljes szakág, akkor még ugye a mávesének hívták, azóta ugye ez változott már, a teljes erőben mindenki végül is első osztály volt, az volt a csúcs a 70-80-as évek.
Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Nagymennyi Péter ügyvezetőt hallják.
Az Ózdi Sport és Emlékközpont mindegyik telephelyén található defibrillátor. Ezeknek a beszerzése az önkormányzathoz és az ott működő sportegyesületekhez fűződik. Mi örülünk neki, hogy ezek készenlétben vannak, és ha szükséges, akkor használni is lehet ezeket.
Bozsik programok, labdarúgó tornák, asztali tenisz és kézilabda bajnokság. Ez csak néhány azok közül az események közül, amelyek sok embert vonzanak a Marosi István városi sportcsarnokba. Nem csak a programoknak, hanem számos egyesületnek is otthont ad az épület. A nagy tömeg miatt elengedhetetlen, hogy legyen ott egy defibrillátor. A csarnokban lévőt korábban közösségi összefogásból vásárolták meg. Ezeknek az eszközöknek azonban van egy lejárati idejük, és rendszeresen felül kell vizsgáltatni őket. Az előző defibrillátornak pedig megérett a cseréje. Az eszköz hangos utasításokat ad. Többször elismétli a lépéseket, hogy a laikusok számára is könnyen használható legyen. Beszerzését a kézilabdaklub már régóta tervezte. Vasas Tamást, az Ózdi Kézilabdaklub Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Alapvetően ezt mi egy tudatos döntés alapján szereztük be, tehát a TAO pályázat keretében már tavasszal így adtuk be a TAO kérelmünket, hogy az előző defibrillátor szabatosság ideje lejárt. Ez egyértelmű döntés volt, hogy ide mi szeretnénk, hisz az a legjobb, ha soha nincs használva, de viszont ha csak egyszer kell használni, az viszont nem pénzben mérhető. Tehát ez a defibrillátor gyerekeknek is, illetve felnőtteknek is alkalmas, hogy egy sport tevékenység folyik, akár a sportmérkőzéseken, akár edzéseken is szükség lehet erre az eszközre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!